Üdvözlök mindenkit! Különösképpen, hogy itt a konferencia utolsó szekció előadását is töretlen lelkesedéssel végighallgatják. Előadásom címe a Blended Learning jó gyakorlatok nevet kapta, melyben egy világszínvonalon is nagyon sikeresnek mondható egyetemi e-learning tevékenységéről szeretnék beszámolni. Mégpedig ez majd ki is fog derülni, de ez az Open University Malaysia Egyetemnek az e-learninges oktatása, akinek nincs olyan földrésze, ahol ne lenne egy-egy továbbképzési központja, ahol maláj diplomákat képeznek a helyiekkel. Megmondom őszintén, nem tudtam megállni, hogy ne egy kérdőjellel zárjam a címet, de hogy mi ennek az oka, azzal az előadásomat majd befejezni szeretném. Kezdetnek pedig az e-learning magyarországi helyzetét tekintenénk át gyorsan. Az indulásban nagyon jók voltunk, hiszen a legelején már Magyarország is elkezdett ezzel foglalkozni, és a 90-es évek környékét lehetne kezdetnek megjelölni. Viszont a mai napig nagyon kevés intézmény használja. Az EG Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője 2006-ban egy komplett magyarországi felmérést végzett a minisztérium megkereséséből, és arra az eredményre jutott, hogy bizony ott 2006-ban mi még az e-learninges tanítási tanulási technológiák implementációjának csak a bevezető szakaszában tartottunk. És hogy hol tartunk most, nézzünk meg egy friss adatot. Ez a 2012-es felvin elérhető statisztikának az eredménye, amit itt láthatunk. 39 egyetem főiskola az, aki képzést kínált a tél folyamán a magyarországi intézmények közül. Ezek közül csupán 6 intézmény van, aki távoktatási formában is indít valamilyen képzést. Ha eltekintünk az intézmények számától, és a szakokra helyezzük a hangsúlyt, akkor azt látható, hogy 1187 szakra lehet jelentkezni most Magyarországon. Ezek között 18 olyan szak van, amit távoktatási formában járhatnak a diákok. Úgyhogy remélem, a diagramok azt, hogy én kevésnek ítélem ezt az értéket, alátámasztják, de vajon mi lehet ennek az oka? Próbáltam egy pár szempontot összeszedni. Én biztos vagyok abban, hogy nem történt meg az átállás a hagyományos oktatási módszerekről az e-learningben. Lehet, hogy furán hangzik egy ilyen informatikai konferencián, hiszen akik ide eljönnek, azok rendszerint lelkes hívei ennek a témának, vagy valami kapcsolódónak, és számunkra ez természetes. De ha az országos adatokat nézzük, akkor ez sajnos nem mondható el a többi szakról, a többi képzési területről. És nem csak az oktatók terén nem történt meg ez a váltás, hanem nem történt meg a lakosság terén sem. Még a mai napig is egy távoktatási formában szerzett diploma értékét nem tekintik egyenrangúnak egy nappali képzésben szerzett diplomával. Ugyanez igaz a munkáltatók fejében is, úgyhogy ennek a PR-ján még van mit javítani. Ugyanilyen gond, hogy nincs megfelelő presztízse a professzorok között az e-learninges oktatásnak. Ma már jó pár előadást hallottunk arról, hogy feltegyük a videófájlokat az órákról, vagy ne tegyük fel. Amíg ez nem alakul ki az emberekbe, hogy ez csak egy plusz szolgáltatás, amivel a diákok életét megkönnyítjük, és nem pedig kiváltja az előadásokat, addig ez egy gát lesz. Az utolsó mondatom, a nincs elegendő online tananyag, szerencsére változóban van, és én úgy gondolom, hogy az előző dián látott pontok mindegyikére igaz az, hogy javul, folyamatosan javul a helyzet, de hát valahol ez szerintem így természetes is. Csúnya lenne, ha 5 év alatt egy teljes ország oktatási rendszere átállna egy vadonatúj módszerre. Természetesen segítik a helyzetet az ilyen és hasonló magaszintű konferenciák, amik az e-learninggel foglalkozó szakembereket összehozzák, és remélhetőleg jó dolgokat találunk ki. Valamint rengeteget javított a helyzeten, amikor a 2006-os Bologna rendszerre történő átálláskor mesterszakon engedélyezték az e-portfólió használatát. Ezzel egy hatalmas réteg szerezte meg a másoddiplomáját mesterszakon, és az a középiskolai általános oktatásban résztvevő tanárszakos hallgatók, akiket megérint az online világ és a teljes mesterképzés feladatait Szükséges volt vezetniük egy e-portfóliós rendszerbe, szerintem a gondolkodásuk is átalakul, és visszatérve a hétköznapokban, azt a fajta gondolkodást a lakosság terén segíteni fogják, amit az előbb problémaként emlegettem. A tananyag, elérhető online tananyagok száma kiugrásszerűen változott meg 2010 után. Egyre több olyan támó pályázat került kiírásra, ahol teljes szakok online tananyagának előállítását támogatták. Az EGRI intézmény szerencsére sikeresen végig is vitt néhány ilyen projektet. A minőség országos szinten eltérő. Még sokan az elektronikus jegyzeteket egy-egy PDF előállításával kipipálják, ami egy sajnálatos dolog, de legalább már valamerre elindul a dolog. Illetve a kormány legújabb programjába is a gyesen munkanélkül lévő emberek életében nagy szerepet szán a kormány a távmunkának, illetve az e-learninges oktatásnak. Vélhetőleg ez is javítani fogja a helyzetet. Mielőtt rátérnék az összehasonlító elemzésem tárgyául szolgáló Open University Malaysia életére, egy pici kitekintést engedjenek meg nekem. Mégpedig egy IT helyzetképet szeretnék adni, mégpedig amiatt, hogy főleg az ilyen konferenciákon, ahol most vagyunk, rendkívül fontos, hogy beszéljünk erről, és tisztában legyünk azzal, hogy mennyire értékes az a terület, amivel mi foglalkozunk. IT szakember hiány van az egész világon. Egy pár európai adatot látunk itt kivetítve. Ausztriában 5-600 IT szakértőre lenne szükség a jelenlegihez képest minden évben. Németországban 20 000-re becsülik a szféra szakember hiányának számát, és Magyarországon sem kielégítő a helyzet. A Dobai Péter, a Pécsi Tudományegyetem tanára készített egy felmérést, aminek eredményeként azt fogalmazta meg, hogy a profi fejlesztő mérnökök világától az információt menedzserő alkalmazók felé tartunk. És hogyha ezeket az IT szakember hiányokat közreadó tanulmányokat, elemzéseket, illetve megoldási javaslatokat a világ szintjén elkezdi az ember tanulmányozni, akkor arra jutunk, hogy bizony ebben nagy igazság rejlik. Szükség van természetesen erre a mérnökgárdára, de nem csak rájuk van szükség. Nagyobb rétegben tudják használni az olyan embereket, akik nagyon profi informatikai alapokkal rendelkeznek, de nem állnak meg ezen a szinten, hanem rendelkeznek még hozzá humán erőforrás ismeretekkel, gazdálkodási ismeretekkel, rendszer szemlélettel és egyéb menedzser szakokra jellemző tudományokkal. És ez azért is különösen fontos, hiszen a GDP-nek a tizedét az infokommunikációs szektor adja, tehát foglalkozni kell ezzel a problémával. És mint mondtam, ez nem csak európai gond, az egész világot átölelő. Amerikában 58 000 vízumot kínáltak ebben a szférában 2006-ban, és hogy frissebb adatot is mutassak, 2010-es CEBIT-en fogalmazták azt meg, hogy 2015-re várhatóan 384 000 IKT szakember fog hiányozni a világon. Közben kezdenek reagálni az informatikával foglalkozó cégek, és egy megállapítást láthatunk itt kivetítve, hogy a jövő munkanélküliségének kulcsa is ez a téma, illetve a megoldás mindenképp az oktatásban kell elkezdeni. Fontosak az ECDL és hasonló e-skill szintet növelő tanfolyamok, hiszen a lakosság teljes egészében az informatikai igényt, az információs műveltséget meg kell alapozni, de ettől többre van szükség. A kormány most 2013. márciusában fogalmazta azt meg, hogy az oktatási intézményeket kérik összefogásra, hogy gondolják végig az informatikai programjaikat, és reagáljanak a világ elvárására. Ugyanis a 2013-as adatok alapján 2015-re ők már 900 000 szakember hiányáról beszélnek, a két évvel korábban CEBIT-en tett megállapításhoz képest hatványozottan emelkednek az értékek. És ami érdekes, hogy a cégek reagálnak. Az SAP 1000 ember kiképzését indította el rögtön ebbe az évben, az Oracle Akadémia 364 000 hallgató kiképzését biztosítja és anyagilag támogatják. És hol vannak a felsőoktatási intézmények, kérdezem én. muszáj nekünk is lépést tartani ezzel a problémával, és megoldásokat keresni, mert vélhetőleg a jelenlegi informatikai oktatási rendszerünk nem felel meg a világ elvárásainak. Többre van szükség. Mi Egerben egy kezdeményezést próbáltunk elindítani, mégpedig megnéztük azt, hogy hol vannak a világon elismert jó IT képzések. És az Open University Malaysia egyértelműen ezek közé, az intézmények közé tartozik. Felvettük velük a kapcsolatot, és 2011-ben el is indult nálunk egy Master of IT képzés, illetve még látható, hogy azon kívül más szakokat is elindítottunk. A malajziai egyetem sikeressége talán abban rejlik, hogy jól felfedezik azokat a távoles, ugye ez egy pici ország, a lakosainak száma nem hozná neki azt a gazdaságosságot, amit el tud érni azáltal, hogy több földrészen megcéloz embereket. Volt szerencsénk részt venni az ezévi diplomaosztójukon az egyetemnek, és 6000 diplomát adtak át keresztfél éves végzések során. Nálunk az egyetemi létszámok ilyenek, és mondom, ennek oka, hogy számos országból szedik össze hallgatóikat. A képzést, ahogy nálunk, hasonlóan csinálják a többi országba is, ők maguk a képzés indítói, de a mi intézményünk ennek a képzésnek a szervezője. Blended learning a képzési forma, tehát kontaktórákon találkozunk a hallgatókkal, amelyet kiegészít az e-learninges tanulási anyagok. A képzés nyelve angol, Malajziából érkeznek a tananyagok, amelyeket helyi oktatók közreműködésével sajátítanak el a diákok. A vizsgáztatás is Egerben történik, de a vizsgasorokat nem mi állítjuk össze, hanem Malajziából érkeznek szintén, és a végeredmény egy maláj IT diplomával, mesterdiplomával rendelkező végzettséget tudunk a hallgatók kezébe adni. És ha már ez a képzés elindult, és ez a két év, amióta megy, adott egy kis alapot arra, hogy összehasonlítsam, hogy miben másabbak ők, mitől sikeresebbek talán, mint a mi e-learning rendszerünk. Próbáltam a képzés sajátosságait összeszedni. Megmondom őszintén, nekünk szervezésügyileg nagyon nagy nehézséget jelent, hogy ők nem szemeszterekben, hanem trimeszterekben gondolkodnak, és az olyan három hónapos turnusok egészen tőlünk eltérő oktatási naptárat eredményeznek. Ami már tartalmibb dolog, hogy náluk a két éves mesterképzés során összesen 13-15 tantárgyat kell elsajátítani. Ugye, ha nálunk végignézünk egy képzést, bizony mesterszintnél is olyan 40-et elérik ezek a tárgyaknak a száma. Ha egy bachelor képzést nézünk, akkor rögtön 55-60 tantárgyat tanítunk a hallgatóknak. Ugyanez a különbség természetesen kreditekben is megtalálható. És nézzük, hogy tartalmilag hogyan kezelik ezt a kettő mennyiség közötti különbséget. Szinte mindent érintenek, amiket mi érintünk, tananyagot tekintve, csak az a különbség, hogy Magyarországon egy témának adunk egy tantárgyat, és azt a tantárgyat a legmélyebb professzionális szintig átadjuk a diákjainknak. Ezzel szemben a maláj rendszerben a mi 3-4-5 tantárgyunk képez egy darab tantárgyat, ahol kitérnek minden egyes részre, de nem mennek olyan mélységbe bele, mint mi. Adnak egy átfogó képet, az indítást megadják ahhoz, hogy ha valakit mélyebben érdekel, tovább tudjon menni, de eddig jutnak. Ami viszont nagyon érdekes tapasztalat volt, már a képzés indítás előtt is néhány kollégánk volt kint Malajziában, megnézte az e-learning központjukat, a működésüket, majd mikor a képzést beindítottuk, vártuk, hogy akkor megkapjuk a tananyagokat, a hozzáférést az e-learning rendszerükhöz. Vártuk, majd jön egy telefon, hogy a vámon 15 kilónyi könyv vár átvételre, ami érkezett Malajziából, mi légyen vele. Hát az első meglepetésük, megmondom őszintén, itt következett, ugyanis nagyon kevés olyan tananyagjuk van, amit az e-learning felületen akár komcsomagba tesznek elérhetővé. A tankönyvei két csoportra bonthatók, nagyon sok kanadai és amerikai szerző vastag 1000-1500 oldalas könyve, amelyek hátoldalára rá van írva, hogy a távol-kelet országaiban ingyen terjeszthető, illetve a másik része ennek a gyökeres ellentétje egy ilyen 100 oldal környéki maláj kutatók, professzorok által írt tananyag, ami célirányosan nagyon jól illusztrálva, nagyon jó ikonokkal, figyelemfelkeltő definíciókkal, didaktikailag megalapozott felépítéssel elkészített könyvet. Tehát nagyon nagy kontraszt van, hogy éppen az adott fél évben milyen tantárgy kezdődik a hallgatóinknak, amihez létezik helyi könyv, vagy amihez nem létezik könyv. Érdekes nálunk, azért az ekkora aranytalanságok azért szerintem nem jellemzőek. Ami a másik érdekesség, a vizsgának a jellege. A maláj oktatásban a fél éveket ugyanúgy egy beadandó feladattal, illetve egy vizsgával zárják, mint nálunk. Az óriási különbség ennek a tartalmában van. Még nem tudom, nálunk Egerben az a jellemző, ha egy fél évet zárunk, akkor az ott leadott elméleti ismereteket teszt formájába visszakérjük, illetve valamilyen alkalmazást el kell készíteni, vagy egy számítógépes adatelemzésnél egy Excel feladatot, programozásnál valamilyen program megírása a beadandó feladat. Ezzel szemben a maláj vizsgák esetén menedzseri feladatok megoldását várják el a hallgatóktól szinte minden tárgy esetén, megtalálják a témának azt az életbeli megvalósulását, ahol a tanultakat fel lehet használni. De valójában, hogy hogyan, megmondom őszintén, szerintem arra nem készítik fel kellő módon a hallgatókat. Kaptak egy tananyagot, és a vizsgán megkérdezik, hogy na, hogy tudod alkalmazni. És nem kérdezik meg azt, hogy na, megtanultad-e? Hogy tudod-e? A vizsgáztatás menete is nekünk nagyon távol állt a gondolkodásunktól. Az oktató nem lehet bent a vizsgán, tehát ilyen érettségi jelleggel szeparáltan vannak a diákok, felügyelettel megírják a ZH-t. Annak a javítása megtörténik Magyarországon, de az oktató nem jegyet ad rá, csak kiértékeli. Majd az egész anyagot postán el kell küldenünk Maláziába, ahol bizottságot hívnak össze, aki megnézi, hogy nem volt-e a magyar oktató túl szigorú, vagy túl engedékeny, és ennek tükrében értékelik a dolgozatot. Ami nekünk megint nem jellemző a kumulatív osztályozást, tehát ha valaki sikerrel megcsinálja az első fél évet, akkor ő már jó úton tart ahhoz, hogy meglegyen a diplomája. Ugyanis fél évről fél évre generálódik a jegy, tehát ha valakinek a harmadik fél éve valamilyen családi vagy egyéb okok miatt nehezen teljesíthető, semmi gond, ha az előző fél években ő ügyes volt. Ugye nálunk is van egyfajta, egy fél évet egyben szemlélünk, fél év közepén íratunk sokszor egy dolgozatot, meg fél év végén is a kettőt átlagoljuk. Itt nem, itt az egész képzés során nyújtott tevékenységüket veszik figyelembe a diákoknak. Ebből adódóan a visszacsatolásra bizony a diákoknak hónapokat kell várni, és főleg a trimeszterekből adódó problémákat tekintve van, hogy már úgy elkezdődik az új fél év, hogy még szegények nem is tudják, hogy az előző fél évet sikerült-e teljesíteni, vagy nem. Úgy gondolom, hogy ennek tükrében érthetővé válik a kérdőjel a címnél. Nagyon sikeresen működik a rendszer náluk, ez látható. Az ott végzett diákok elégedettek, a kapott diplomát nagyon jól tudják használni. Volt lehetőségünk beszélgetni pár diákkal, akiknek a diploma tényleg új utat nyitott, és onnantól kezdve az állásuk megoldódott. Ugye ez nem csak a maláj rendszerre jellemző, hogy nem megy oly mélységekbe a tananyagot tekintve, mint mi magyarok, hiszen nagyon sok amerikai intézménynél is hasonlókat tapasztalhatunk. Megfontolandó az, hogy mi a jobb megoldás. Ha csak azt kérdezzük vissza, hogy hogyan, mit sikerült a tananyagból megtanulni, vagy ebben van a sikerük kulcsa, hogy azt nézik, hogy hogyan tudják alkalmazni a tanultakat. Lehet, hogy ez az alkalmazás centrikusság ad választ erre az IT szakember hiányra, amivel küzdünk? Ezeket csak kérdésenként tudom megfogalmazni, mindenkire a válasz saját magára fogom rábízni. Ami még nagyon érdekes, hogy Maláziában hihetetlen tanulóorientált a rendszer. Ők róluk szól minden. Külön egységek léteznek arra, hogyha a tanulóknak anyagi gondjuk van, nem tudják befizetni a tandíjat, akkor rögtön támogatják őket, egy gazdász mutatja, hogy milyen hitelkonstrukciókkal, milyen fizetési könnyítésekkel lehet átjutni ezen a problémán. Sőt, még a diákok családjával is, utazásával kompletten foglalkozók is, csapatok is ügyködnek, tehát ott a diák tényleg úgy érzi, hogy róla szól minden. Valljuk be, a magyarországi egyetemeken ebbe lehet, hogy van még hova fejlődnünk. A magyar rendszer sajátosságait azt fel se olvasnám, hiszen azzal mindenki tisztában van. Az előadásomnak a legfőbb célja az összehasonlítás volt. A konklúziók levonását alapvetően mindenkinek saját magára fogom bízni. Mi, megmondom őszintén, hogy továbbra is indítjuk ezt az angol nyelvű maláj kurzust, viszont az a tapasztalat, hogy nem érett meg még az igény a teljesen angol nyelvű képzésre nálunk Magyarországon, úgyhogy ezért megpróbáljuk akkreditálni ezt az IT szakot magyar nyelven, és remélem lesz lehetőségem egy későbbi konferencián beszámolni annak a tapasztalatairól. Köszönöm a figyelmet!